Sziasztok, én Farkas Bálint vagyok, és a Microsoftnál van ez a hangzatos címem, hogy Partner Business Evangelist. Sokatokkal már ismerjük egymást, akikkel igen, azok tudják, hogy a business szó az valamennyire megtévesztő, mert én most főleg technikával foglalkozok, és ennek a jegyében fogom én tartani az első három előadást. A legelső, ami most lesz majd, az arra szolgál, hogy aki nem foglalkozott még korábban modern alkalmazásokkal a Windows 8-on, azt orientáljam. Tehát megmutassam, hogy ez mit jelent az, hogy modern alkalmazás, miben más, mint a korábbi alkalmazásfejlesztési modell, és hogy néznek ki ezek az alkalmazások ilyen felépítés, architektúra szintjén. Ez elsősorban még ilyen magasabb szintű kitekintés lesz, most még nem lesz kódolás, hanem elsősorban demókat nézünk meg prezentáció szlájdokat, amik bemutatják ennek az egész területnek a kinézetét. Utána a szünet, majd lesz kettő, összesen nagyjából másfél órányi előadás, szintén egy szünettel elválasztva, ahol pedig már konkrétan a fejlesztésről lesz szó. Ott készültem két előre legyártott alkalmazással. Az egyik demonstrálni fogja, hogy hogyan kell C-Sharp, illetve XAML segítségével fejleszteni, a másik pedig a HTML5 alapú fejlesztést fogja majd bemutatni. Nyilván három óra alatt nem lehet valakiből profi, modernabb fejlesztőt csinálni, de azt remélem, hogy egy jó orientációt adok majd nektek, nagyjából tudni fogjátok, hogy a terület hogyan néz ki, és a végén persze javasolok majd könyveket, meg cikkeket, amivel jobban bele lehet majd mélyedni. És utána jön majd az ebéd, és utána pedig rátérünk kicsivel konkrétabban a vállalati szenáriókra, meg a telepítés kérdéseire. Előjáróban kérdezném, mert ez nekem fontos info, hogy ki az, aki már fejlesztett Windows 8 modern alkalmazást? Ugye, tudom, páratokról már tudom. Oké, szuper. Lesz egy pár ilyen demográfia kérdés. Ki az, aki Windows Phone-ra fejlesztett már? Oké. És ki az, aki C-Sharp-ban vagy .NET, akármilyen .NET technológiával már fejlesztett? Jó, szuper. Tehát akkor nagyjából mindenki .NET-es. Kevés kivétellel mindenki .NET-es, viszont modern alkalmazást még relatíve kevesen láttak. Aki modern napot már fejlesztett, annak az első egy-két ilyen intro előadás az lehet, hogy nem fog annyi plusz újdonságot hozzáadni, de remélem nekik is tudok azért valami érdekességet mutatni. Viszont nekik is mindenképp érdekes lesz a napnak a második fele, ahol a vállalatiasabb szenáriókra megyünk majd át. Na és akkor lássuk a konkrét technikai részleteket. Ja, Windowsra szerintem mindenki fejlesztett már valamilyen eszközzel, vagy ha nem, akkor nyilván ismeri a Windows-t. Nagyon fontos, hogy a Windows 8 egy új alkalmazás osztályt hozott be. Tehát a sok újdonsága mellett a legfontosabb újítás a Windows 8-ban az ez a csempés felület, illetve a modern alkalmazások voltak. Ezek egy új alkalmazás típust képviselnek, amik a korábbiakhoz hasonló eszközökkel készülnek, de egy újfajta applikáció típus. Azt mondjuk, hogy a régi alkalmazások, amik eddig is voltak a Windowson, azok a desktop vagy asztali alkalmazások. Ugye a Windows 8-ban természetesen benne van a desktop, teljes értékűen támogatja, hozott is egy csomó új feature-t ezen a desktop terén, mint például a jobb több képernyős támogatás. És ezért aztán minden asztali alkalmazás, ami Windows 7-en futott, az tökéletesen működik Windows 8 alatt is. Ezzel semmi gond nincsen, minden korábbi fejlesztési eszköz használható Windows 8-al is. Viszont a modern appok, amiket korábban ugye Metro alkalmazásnak hívtunk, azok egy újfajta alkalmazás osztály, amit csak a Windows 8 tud, és az, hogy modern alkalmazásnak hívjuk őket, az nem csak egy marketing elnevezés, hogy hú, tök jó, hogy modernnek neveztük el az appokat, hanem majd látni fogjátok remélhetőleg ebből a prezentációból, hogy a modernség az tényleg egy csomó területen előrelépést jelent a korábbi programozási modellekhez képest. Összefoglaltam, hogy ezeknek mik szerintem az előnyei ezeknek a modern appoknak. Egyrészt ezek úgy néznek ki, hogy egy hagyományos appot, ugye, amikor telepíteni akartunk, akkor csináltunk neki egy installert. Volt neki egy setup.exe-je, amit a user letöltött az internetről, vagy CD megkapta, és next finish-el rárakta a gépére. Ha valaki frissíteni akarta a saját alkalmazását, akkor ahhoz írnia kellett valamilyen saját installert, vagy saját frissítőt. Ugye biztos mindenkinek ismerős ez a jelenség, hogy használja a Windows-os gépét, és jönnek föl ilyen 2-3 naponta, hogy most éppen most az Adobe akar frissülni, most a Flash akar frissülni, most a nem tudom mi akar frissülni. Nincs egy egyesített frissítési élmény, hanem minden vendor megírta saját magának a frissítési motorját, mert nem volt ilyen eddig beépítve, ami ezt központilag menedzselte volna. Valamint, ami még szintén ismert lehet, hogy van rengeteg olyan eszköz, ilyen registry cleaner, meg C cleaner, meg ilyesmi, amik arra szolgálnak, hogy a programok által állítólag ott hagyott szemetet azt föltakarítsák. Erről ugye azért lehetett ideig szükség, mert egy hagyományos alkalmazás, amikor letöröljük, akkor nem törli magát le automilag, hanem lehet, hogy registryben hagy még egy-két dolgot, egy-két DLL-t, hátra hagy egy-két fájlt. Tehát lényeg az, hogy a Windows-ok úgymond így öregedtek kicsit, egyre több programot tettünk föl és szedtünk le, akkor hagyott maga után egy kis koszt ez a dolog. A modern appok ezzel csomagoltak. Ez azt jelenti, hogy ha valaki kifejleszt egy modern alkalmazást, akkor abból egy csomag készül, egyetlen darab fájl. Ezt a fájlt, ha kiterjeszti a usereihez, akkor egy atomi módon teszi őket fel a Windows. A frissítés szintén központilag érkezik, hogyha kiadunk egy újabb verziót az alkalmazásból, akkor a Windows automatikusan elvégzi a csomagok deltázását, és a frissítés terjesztésekor ezt így magára tudja húzni, nem kell hozzá külön motort írni. És ha a user letöröl egy ilyen modern alkalmazást, akkor ez teljesen eltűnt, nem fog maguk után semmi piszkot hagyni. A Windows menedzseli az egész alkalmazásnak az életciklusát, ezért törléskor az egésztől megszabadul a felhasználó. Szintén nagyon fontos, és ehhez kapcsolódik, hogy a modern alkalmazások terjesztésére már más lehetőség is van, mint korábban a hagyományos appoknál. Ugye a Windowsban megjelent a Store. Ezt a Store koncepciót ugye ismerhetjük az okostelefon platformokról, a Windows 8 hasonló élményt kínál. Van egy központi áruház, visszamegyek a főképernyőre, most éppen telepítettem valamit. Van egy központi áruház, és hogyha olyan alkalmazást csináltunk, amit a nagy közönség számára szeretnénk hozzáférhetővé tenni, akkor azt nem a netre tesszük föl, hogy akkor tessék, töltsd le, amivel ugye Google kell SEO-zni, meg hogy a honlapunkat megtalálják, investálni kell, stb., hanem föltetjük egy központi sztorba, ahol az összes modern alkalmazás, ami erre a platformra hozzáférhető, mármint azok, amik ugye ilyen publikus terjesztésre vannak kitalálva, elérhetőek. Ennek egy csomó előnye van. Egyrészt, amikor a user le akar tölteni egy modern appot, akkor egy helyre megy, és ott keresni fog. Ott a mi appunk az együtt fog megjelenni a találatok során mindenki másnak az appjával, tehát a kicsik meg nagyok közötti verseny az így valamennyire kiegyenlítettebbé válik. Ugye ezen a store-on keresztül lehet deployolni az alkalmazást, és ami még érdekes lehet, a store kínál saját fizetési engine-t. Ugye ideig az sem volt egy leányállam, hogyha mondjuk az appunkért pénzt akartunk beszedni, akkor mondjuk ha azt akartuk, hogy online fizetéssel lehessen ezt megvásárolni, akkor lehetett szórakozni a PayPal-lal, vagy bankkártyás utalással, vagy ilyesmivel. A store-ban van arra lehetőség, bár nem kötelező ezt használni, hogy az appunkat pénzét tegyük, tehát hogy pénzért lehessen letölteni, vagy ilyen in-app payment-tel alkalmazáson belül lehessen vásárolni ezt, azt, amazt, amiket a Microsoft a saját rendszerén belül lebonyolít, és egy magyar számlára, miután levette a saját részét, ami 30-20%, ami egyébként teljesen inline van a többi App Store-ral, utána azt átutalja a bankszámlánkra, és akkor meg is érkezett hozzánk a pénz. Nem muszáj használni, de mondom, a Store az egy ilyen terjesztési csatornaként is fölfogható. Nyilván arra is van mód, hogyha az ember nem egy store-os alkalmazást akar írni, hanem mondjuk egy vállalaton belül akarja azt teríteni, van arra is megoldás, lesz is ma erről pontosan szó. Az ebéd utáni második előadásban pont arról lesz majd szó, hogy vállalati, tehát hogy ilyen alkalmazásokat hogyan tudunk föltenni a store-ba, illetve hogyan lehet őket egy vállalaton belül teríteni a store kikerülésével. Az is megoldható természetesen. Szintén fontos az, hogy ezek a modern alkalmazások szorosan integráltak a Windowsba. Fogok majd erre konkrét példákat mutatni. Látni fogjátok, hogy a modern napok csomó minden standardizáltak, ami ideig szintén így a fejlesztőkre volt bízva, és emiatt kicsit talán kaotikus is volt a történet. Ilyen például a beállítások. A modern alkalmazások azt tudják, hogy itt oldalról a felhasználó be tud húzni egy ilyen kis oszlopot. Ezt asztalon megteheti egy billentyű kombinációval, vagy az egerének a húzásával. Tableten pedig azt csinálja, hogy itt a hüvelykujjával behúz, így a képernyőn jobbról balra. Akkor följön egy pár ilyen standard parancs, ezek mindig ugyanazok. Keresés, megosztás, a Windows főképének a behozása, eszközök, amivel lehet mondjuk nyomtatni, vagy lejátszani videókat, illetve beállítások. És az a mondás, hogy egy modern alkalmazásnak a beállításai, azok mindig ezen a beállítások charmon keresztül lesznek hozzáférhetőek, és akkor az azt jelenti, hogy a user mondjuk ezeket a beállításokat mindig egy helyen keresi, standardizálva lett. Erre egy csomó példa van, ilyen integrációs, beépülős képességekre, ezekből egy párat, ami szerintem a legérdekesebbek, azokat fel is fog villantani. De lényeg az, hogy a modern napok azok nagyon szorosan belekötődnek az oprendszerbe, csomó szolgáltatást tudnak használni az oprendszerből. És végül, de nem utolsó sorban, ezek biztonságosak is, mert sandboxolva futnak. Tehát van, akik egy homokozó ládájuk, majd megvan adva, hogy egy modern app milyen apikat használhat, és minden olyan api, ami biztonságilag kritikus lenne, azt csak az OS-en keresztül férhetnek hozzá. Erre egy jó példa mondjuk a file rendszernek az elérése. Egy modern appnak nincsen arra módja, hogy mondjuk csak hogy random elkezdjen írkálni a program files-ba, vagy ahova éppen akar. Van neki egy saját dedikált tárhelye, ahova írhat. Oda bármit megtehet, az egy izolált tárhelye, vagy csak az alkalmazás tud írni, oda viszont korlátlan mértékben. Ha viszont azt szeretné, hogy a file rendszerben valahova máshova nyúljon bele, akkor ezt egy pickeren keresztül teheti meg, egy teljes képernyős párbeszéd panelen keresztül, amit nem ő vezérel, hanem az op rendszer. Mondhatja az alkalmazás, hogy figyelj, én szeretnék egy file-t megnyitni. Oké, föl fog jönni ez a picker, és a user onnan kiválaszthatja, hogy melyik file-t akarja ő pontosan megnyitni, és akkor az applikáció ahhoz a file-hoz fog hozzáférést kapni. Nincs az, hogy ő mindenben át kell kezd garázdálkodni az op rendszeren belül. Ezzel aztán mondjuk egy vírust vagy egy kártékony alkalmazást sokkal nehezebb megírni egy modern appon belül. Erre még szintén egy jó példa egyébként mondjuk a GPS-nek a használata. Ugye főleg manapság itt az NSA meg egyéb hírek halatára kicsit az ember jobban izgul a saját magánszféráján, és szinte minden eszköz, amit magunkkal hurcolunk, az tartalmaz már GPS-szenzort, amivel ugye pontosan tudja, hogy hol vagyunk. Ugye nem egy jó érzés, hogyha mondjuk azt a bármelyik program, amit random leszettünk a netről, azt ő tudja használgatni és fölküldözgetni a mi pozícióinkat bárhová. Például a GPS-szenzor használata úgy néz ki egy modern alkalmazásból, hogy van rá lehetőség, nagyon könnyen használható API van rá, de ha ezt az API-t meghívjuk, akkor először föl fog jönni egy engedélyezési kérés, hogy akarod, hogy ez az alkalmazás használja az API-t? És akkor igen, nem? Ha igen, akkor az app-nak van hozzá joga, többször nem fogja megpingelni vele a felhasználót, de ez mindenképpen egy opt-in tudatos döntés a user részéről. És akkor az egész, ez összefoglalva annyit tud, hogy ezek az appok csomagolva érkeznek, sokkal kevesebb a macervezenek a terítésével, frissítésével, a user meg tud bennük bízni, mert ezek sandboxolva futnak, homokládában vannak benne, nem tudnak onnan kitörni, és ráadásul az op rendszerbe elég jól tudnak integrálódni, majd látjuk ennek a lehetőségeit. Tehát egy kicsivel másfajta jellegű alkalmazás fejlesztésre kapunk lehetőséget. Egy csomagban kell gondolkozni, amit lehet így atomi módon user gépre tenni, ahol az a egyéb csomagok mellett teljesen jól izoláltan meg fog majd férni. Ez egyik. A másik pedig, hogy egy csomó olyan problémát, vagy egy csomó olyan kihívást, ami korábban jellemző volt, ezt megint csak megoldott a Microsoft. Az egyik, hogy a desktop alkalmazások, azok ha rágondolunk, azért nem túlságosan érintésvezéreltek. Itt van például az egyik által legtöbbet használt alkalmazás, szinte mindenki ismeri, ez ugye a Total Commander barátunk. Kiváló produktivitási alkalmazás, csak mondjuk képzeljük el, hogy ezt újjal akarjuk használni egy tableten. Hát nehézkes lenne. És ugye manapság nem csak egy, hanem nem is kettő, hanem háromfajta input eszköz van, ami széleskörben elterjedt. Az egér billentyűzet, a penna, tudjátok, sok ilyen tabletnek van érintőképernyős digitalizálós tolla, meg persze az érintés ugye újjal. A modern alkalmazások ezeket egyesítik, fogok majd erre szintén konkrét demót mutatni, hogy hogyan kell elképzelni ezt az egyesítést. Az összes ilyen beviteli eszközt meg szenzort egy nagyon barátságos API-n keresztül tudjuk elérni. Az érintésre meg az egérre meg ilyenekre például az van megcsinálva, hogy minden olyan kontroll, amiből építkezünk egy modern alkalmazásnak a létrehozásakor, az egyben támogatja az érintést meg az egeret. Például a standard primitív gomb, amit lebírunk tenni, az alapból úgy van kitalálva a Microsoft által, hogy van a gomb vezérlő, és alapból lesz kerülött egy ilyen 5-10 pixeles hely, amit maga a kontroll kihagyott magának, tehát oda nem lehet más kontrollt rátenni. Ennek az az értelme, hogy az embernek az ujja oda fog találni, és hogyha kicsit mellé kattint a user, akkor sem fogja átcsúszni egy másik gombra az ujja. Tehát végig van gondolva az egész, nyilván ezeket felül lehet bírálni, ha nem akarjuk, de gyárilag by default úgy vannak megcsinálva a kontrollok, hogy érintést is elsőrangúan támogassanak, nyilván az egér, meg a billentyűzet és a toll mellett is. Fogjátok majd látni, csomó olyan kontroll van, ami mondjuk gyárilag támogatja ezt a pinch to zoomot, tudjátok, amikor a user zoomolgat be és ki, lesznek erre majd konkrét példák. Szinte nagyon fontos, hogy a modern alkalmazások ugye három nyelven írhatóak C-sharpban és egy XAML nevű felületi nyelven, írhatóak JavaScriptben és HTML-ben, meg írhatóak C++-ban. Mind a három nyelvnek a leíró nyelv, a felület definiáló nyelve, az olyan módon teszi lehetővé a felületnek a definiálását, hogy nem abszolút pixel számokkal dobálózunk, hanem nagyon könnyen lehet megadni mondjuk olyanokat, hogy a képernyőnek az egyharmadában legyen valami, kétharmadában más valami. Vagy olyanokat is meg lehet adni, hogyha a képernyőnek a magassága az 1000 pixelnél több, akkor ilyen legyen az arány, ha meg annál kisebb, akkor ilyen legyen az arány. Tehát ilyen adaptívan a képernyő mérettől skálázódó appokat lehet írni, erre is lesz majd mindjárt konkrét demo, ami azért jó, mert ugye egy tabletek, azok most ilyen 7-8 inch-től kezdve az ilyen 50 inches óriási prezenter képernyőig szinte bármekkora méretben érkeznek, és akkor ezekkel a nyelvekkel nagyon könnyen lehet olyan felületet írni, ami ezek mindegyikét jól kibírja szolgálni. Nem kell hozzá saját logikát implementálni, hanem olyan eszközöket kapunk a programozási környezettől, amik ezt könnyen kiszolgálhatóvá teszik. Látunk is, mondom mindjárt konkrét példát. Szintén fontos a processzor architektúra kérdése. Ugye ami a világban már nagyon régóta elterjedtek az X86-os, X64-es processzorok, de mellettük vannak most már ARM-es eszközök is. Ugye az ARM az egy újfajta, hát nem újfajta, egy másik processzor architektúra, aminek az a lényege, hogy sokkal kevesebbet fogyaszt, viszont cserébe kicsit a teljesítménye is gyengébb, mint az X86-os meg X64-es processzorok. Ugye másnak az utasítás készlete, azért lehetséges ez. Viszont az benne a jó, hogyha modern napot fejlesztünk, erről igazából nem is kell tudnunk, mert maga a compiler olyan, hogy amikor nyomunk egy Ctrl-Shift-B-t a vizuális tudományos buildelünk egyet, akkor rögtön mind a három architektúrára el fog készülni az alkalmazásunk. Amikor a user letölti a store-ból, vagy fölteszi magához a csomagot, akkor a Windows majd szépen ki fogja választani azt a verziót, ami az ő CPU-jére rá van optimalizálva, és fölteszi. A user igazából nem is fogja érezni, meg a fejlesztő sem, hogy itt különféle architektúrákról beszélgetünk, ez így automatikusan ki lesz szolgálva az infrastruktúra által. Végül nagyon könnyű a lokalizáció. Nem tudom, tudtátok-e, én nem tudtam sokáig, hogy a Windowsban nagyon elegánsan van megoldva a nyelvkezelés. Lehet is látni, hogy nekem itt éppen szépen németre van állítva a gépem. És ez a következőképpen néz ki a háttérben. Van a Windowsban a vezérlőpultom egy ilyen felület. Itt lehet megadni, hogy nekem mik a preferált nyelveim. Ezt ő alapból kitölti, tehát amikor fölteszem a Windows-t, akkor azt mondja, hogy ha én mondjuk föltettem egy angol nyelvű Windows-t, akkor nyilván az angol nekem egy preferált nyelvem lesz. De hogyha mellé azt ixelem be, hogy amúgy én Magyarországon vagyok és magyar billentyűt akarok használni, akkor azt mondja, hogy oké, az angolt is szereted, de a magyart még jobban. Tehát alapból is ez kitölti ezt a listát. De egyébként ezt persze kézzel is felül lehet definiálni. És ezzel két dolgot tehetünk meg. Egyrészt, amit én nem tudtam, hogy le lehet tölteni bármelyik ilyen nyelvhez a Windows-nak a megjelenítő csomagját, tehát például, hogyha én át akarnám tenni ezt a Windows-t magyarra, akkor ide bele kéne jönnöm, és itt van egy ilyen gomba, amivel le lehet tölteni, hogy akkor Windows mostantól angolul jelenjen meg. De ami fontosabb, ezt a listát én bármikor bírom bővíteni, meg állítgatni. Tehát a Windows tudja, hogy üzenek, mik a preferált nyelvei. És egy modern app az úgy lokalizálható, hogy meg lehet adni, hogy én milyen nyelven akarom ezt az alkalmazást megcsinálni, ilyen resource fájlok vannak, megadom, hogy én támogatni akarom mondjuk a németet, meg az angolt, meg a magyart, de még olyan finomságokat is be lehet egyébként tenni, hogy én mondjuk a svájci németet, meg a németországi németet külön akarom kezelni. Majd amikor az alkalmazás letöltődik a user gépére, akkor a Windows maga elvégez egy ilyen összefésülést, és azt mondja, hogy ha én támogatom a németet, meg az angolt az appomban, a usernek meg a kínai és az angol a preferált nyelvei, akkor ugye talált, az leghamarabb az angol nyelven, akkor az applikáció maga angol nyelven fog megjelenni. Ez a megjelenítés konkrétan egy resource fájlon keresztül fog történni, gyakorlatilag nulla kódolással, csak be kell írkásznom a nyelveket, és minden más megold helyettem a Windows ezek alapján, az infók alapján. És ami még végül fontos, ugye beszéltem már arról, hogy három különböző nyelven is lehet programozni. Ez ugye nem újdonság, hogy több nyelven programozunk, az viszont újdonság lehet, hogy ezek a nyelvek egymással teljes mértékben összebírnak dolgozni. Lehet írni úgynevezett komponenseket, ilyen runtime komponenseket, gyakorlatilag ilyen külön osztálykönyvtelszerűségek, amik egymásból meghívhatóak. Tehát például a HTML5 meg JavaScriptben megírt programomból simán tudok hívni, mindenféle varázslás nélkül, egy C++-ban megírt komponenst. Mondjuk, hogyha én azt akarom, hogy van nekem valami nagyon combos feldolgozó könyvtár, ami nagyon gyors számításokat végez, és C++-ban kell implementálni, mert az az, ami azt kibírja szolgálni. De amúgy magát a GUI-t azt meg akarom írni HTML-ben, megtehetem. Annyi van, hogy majd a JavaScript kódból a Windows Runtime-on keresztül kibírok hívni a C++-os komponensembe, minden plusz varázslás nélkül. Tehát a nyelvek azok nem csak több nyelvet támogatunk, de ezek egymással nagyon korrektül együtt is bírnak dolgozni ennek a mechanizmusnak a segítségével. Tehát azt is lehet látni, hogy ezen a csomagolós, sztóros, sandboxolt történeten kívül a modern napok egy csomó fejlesztési problémát enyhítenek, vagy legalábbis igyekeznek megoldani. Ezekre nézzük majd konkrét példákat is, de lehet tudni, hogy a megjelenítésnél, a nyelvesítésnél, a felbontásnál egy csomó minden könnyebb lehet a modern napokkal, mint hagyományos fejlesztés esetén. Egy-két technikai ábra, ezt nyilván nem fejtem ki, csak szeretném nektek mutatni, hogy hogyan kell elképzelni a modern napoknak a helyét a rendszerben. Ugye ez a hagyományos architektúra Windowsban, ugye van a kernel, van a Win32 API, amire különféle runtime-ok jönnek rá, és ezek fölött pedig futnak a mi programjaink. Ugye ez volt a hagyományos Win32-es világ. A modern napoknál az történt, hogy megjelent ez a WinRT nevű API készlet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a Win32 API-nak, ami ugye már nem tudom 20 éve megvan, az új verziója. Mostantól a kernel fölött ott van ez a WinRT nevű API is, ami egy olyan API, ami egyrészt kulturáltabb, tehát úgymond könnyebben hozzáférhető, mint a Win32, kevésbé kriptikus, most ez egy csomó új szolgáltatást is fölkínál, ami az oprendszerbe ugye belekerült. És a WinRT API fölött futnak ezek a modern applikációk, ugyanafölött a WinRT API fölött futnak a .NET-es, meg a HTML-es alkalmazások, tehát egy HTML-ben megírt, meg egy .NET-ben megírt alkalmazás ekvivalens tud lenni egymással, ugyanahoz az API-hoz férnek hozzá mind a ketten, annyi csak a különbség, hogy az egyikben C#-ból, a másikban JavaScript-ből hívogatjuk az API-t. De ugyanaz van a mind a kettő alatt. Tehát mostantól kezdve minden programozó egyformán elsőrangú állampolgár. És akkor ezért lehetséges az is, hogy ugye bírok hívni mondjuk JavaScript-ből C++ kódot, azért, mert ezen az appin keresztül fog menni a hívás, és akkor majd a Windows megoldja magában, hogy a JavaScript meg a C++ hogyan kommunikál. Ugye az objektumokat hogyan oldják fel egymás között és ilyesmi. Na, és akkor fejlesztésre még egy pár szó, hogy az, hogy az ember tudja modern alkalmazást fejleszteni, igazából szinte bármilyen meglévő MSS fejlesztési tudás felhasználható. Ugye mondtam, hogy lehet C-sharpban fejleszteni, értelemszerűen a C-sharp tudás az rögtön használható. A C-sharp mellé ismerni kell még ezt a XAML nevű markup nyelvet, ezt a felületleíró nyelvet, amit az ismerhet, aki már korábban fejlesztett Silverlight-ban, VPF-ben vagy Windows Phone-ra. A XAML az egy nyelv, megvannak a maga dialektusai, tehát hogyha mondjuk valaki Windows Phone-t fejlesztett, akkor kell hozzá egy kis idő, mire átszokik erre a Windows 8-as XAML dialektusra, de az alapvetések tök ugyanazok, és hát azon dolgozik a Microsoft, nyilván nem titkoltam, hogy ezek a nyelvek egyesüljenek, tehát hogy hamarosan már még annyi különbség is lesz ezek között a XAML között, mint amennyi idáig volt. Aki pedig értett idáig a HTML-hez meg JavaScript-hez, az megint csak el tudja sütni ezt a tudását. Úgy van megoldva a Windows 8-as HTML fejlesztés, hogy ugyanazt a HTML-t lehet használni, mint amit bárhol is használunk, ugyanazzal a CSS-sel, ugyanazzal a JavaScript-tel, sőt, használhatóak még a korábban megszokott könyvtárak is, tehát aki fejlesztett már HTML-ben, azt gondolom ismeri a jQuery nevű könyvtárat, meg annak a társait. Ezek mind működnek Windows 8 appokon belül is. Annyi csak a plusz ebben a modellben, hogy a Microsoft csinált még egy saját library-t is, egy WinJS nevű library-t, ami JavaScript függvényeket tartalmaz, és ezen a WinJS könyvtáron keresztül lehet hozzáférni az op-rendszernek a szolgáltatásaihoz. Tehát ha mondjuk egy HTML alkalmazásból bele akarok írni a fájrendszerbe, akkor az, hogy az alap HTML nem igazán tudja, de ez a WinJS könyvtár, ami az ilyen Windows 8 specifikus dolgokat tartalmazza, abban lesz benne a szükséges hívás. Jó, tehát lényeg az, hogy ezeken a nyelveken lehet dolgozni. Az eszközünk a Visual Studio, ennek a verzióira majd később ki fogok térni, de a lényeg az, hogy van ingyenes verzió is, meg van a persze fizetősök is. És a különbözeti képzést, ami ahhoz kell, hogy valaki ezekből a nyelvekből megtanuljon ilyen modernabb fejlesztésre is dolgozni, ahhoz pedig vannak különféle anyagaink, mint például egy magyar nyelvű könyvünk, amit majd fogok a végén a figyelmetekbe ajánlani. Szóval a lényeg az, hogy meglévő fejlesztői tudásból szinte minden újra hasznosítható. Aki pedig még korábban nem foglalkozott esetleg C-sharp-val, vagy HTML-el, az pedig annak fontos tudnia azt, hogy a C-sharp az egy objektumorientált C-jellegű nyelv, tehát közel van a Java-hoz, meg közel van a nyilván maga ez a C-hez, és a YouTube talán még a Delphi-hez is valamennyire közel van, tehát hogyha valaki abban dolgozott, annak is lesz olyan nagyon sok erőforrását tanulni C-sharp-ra, vagy HTML-re. Na, és akkor ennyi ilyen általános bevezető után, akkor nézzünk egy pár konkrétumot, hogy ezek a modern alkalmazások hogy is néznek ki, amikor megírtuk őket és futnak. A legelső és legfontosabb szerintem, amit az ember rögtön lát, amikor ilyen modern appot beindít, az a megjelenítés. Layout rendszer, meg a megjelenítése. Ezekről a modern appokról azt kell tudni, hogy jellemzően teljes képernyőn futnak. Tehát egy ilyen modern alkalmazás, hogy alapvetően desktopon is fut, de tabletre is ugye optimalizálta a Microsoft, és egy tabletet az ember nem úgy használ, hogy van rajta 3-4 ablak szimultán egymás hegyén hátán nyitva, hanem jellemzően teljes képernyőben dolgozunk ezekkel a modern appokkal. Úgyhogy a modern appok általában teljes képernyőre készülnek, ezáltal tök alkalmasak az olyan szenáriókra, amikor a user mondjuk egy feladatot hajt végre, mondjuk benne van egy ügyviteli rendszerben, vagy egy orvosi szoftverben, vagy egyébben, és akkor teljes képernyőt ugye a fejlesztő tudja kontrollálni. Olyan mértékig, hogy nincsen alatta ugye a start, ez a tray sem, és a tetején nincsen ott az a szokásos Windows-os szalag sem, tehát minden pixelt a fejlesztő tud kontrollálni a jobb user élmény kedvéért. Nyilván van arra lehetőség, hogy egyszerre több modern appot is megnyissunk. Például az itt történik, nyitok egy modern alkalmazást, kirakom így oldalra, és mellé be tudok csatolni egy másik modern alkalmazást, mint mondjuk ezt, és akkor lehet így egymás mellett végig is futtatni több modern appot is. Ugye megfelelő képernyő felbontás esetén akár 3-4 ilyen modern app is képes egymás mellett futni, tehát ez is lehetséges, de ezek jellemzően teljes képernyőben szoktak működni. Ugye mondtam azt, hogy a modern appok azok a felbontáshoz képesen magukat skálázni. Ugye nézzétek meg ezt az alkalmazást, hogy érzékelt, hogy full HD-ben fut, és amit ő ki akar írni, alapvetően ezek az időjárási adatok. Ezért aztán az esztétikus megjelenés kedvéért, mivel rengeteg neki most a helye, ezért alulra kiírta az időjárási cuccokat, ide pedig egy képet rak ki, egy ilyen hero image-nek hívják, egy ilyen szép képet, ami mindig az aktuális időjárást tükrözi. Hogyha első lenne, akkor nyilván ez itt esne. Ez egy ilyen szép esztétikus valami, és nyilván lehet persze jobbra-balra menni az appon belül az egyéb adatok kedvéért. Most az lesz, hogy ezt az fogom a képernyőt, és kisebbé teszem. Tehát azt mondom, hogy akkor legyen ez a képernyő ne full HD-s, hanem csak 1024-es. Az alkalmazást nem restartoltam, csak elváltottam, aztán visszaléptem bele. Amikor visszalépek, akkor mégis, várjátok, meg kell várni, még a HDMI magához tér. Tehát visszaváltottam az alkalmazásba, nem volt semmi restart, meg semmi egyéb. Észrevett, hogy nyilván ő át lesz most méretezve, és automatikusan a XAML, amiben ezt az alkalmazást leírták, az észrevett, hogy kevesebb most a hely, át kell váltani egy másik nézetre. Csak most nem az van, hogy alulra ide berakta azokat a kis kockákat, mert nem lenne már rá elég helye, hogy az szépen kirakja, hanem helyette átváltott egy másik nézetbe, ahol ugyanaz az adat meg van jelenítve más formátumban. Mert fogjátok látni, hogy a XAML-re kiváló, meg a HTML-re kiváló lehetőségeket ad, hogy megírjuk egyszer az üzleti logikát, és arra rábírok kötni ilyen adatkötéssel mindenféle vezérlő elemeket. És most például annyi történt, hogy egy nagyobbról egy kisebb megjelenítőre váltottunk át, ami ugyanazt az adatot tartalmazza, csak más formátumban, hogy ezen a kijelzőn is jól nézzen ki. Tehát mondjuk a user, amikor kezébe vesz egy ilyen 8 inches tabletet, amik ugye általában álló formátumok, akkor mondjuk ezt a nézetet látná, hogyha meg átmegy a full HD-s nagy gépére, akkor meg ugye ki fog simulni az egész arra a nagyobb képernyőre optimalizált nézetre. Tehát mondom, ezek az alkalmazások képesek így automatikusan átformázni magukat, amikor megváltozik a képernyőnek a felbontása. És ami még izgalmas, és egy régi problémát megold, ami a Windowsban benne volt, az pedig a DPI skálázódás. Ugye a felbontás önmagában nem mond el mindent egy monitorról, nagyon fontos információ még annak a mérete is. Ennek egy kiváló példája a Microsoftnak a Surface-e. Ugye a Surface az egy viszonylag kicsi tablet, ilyen kb. Ekkora, viszont full HD felbontású. Ez azt jelenti, hogy ha az ember azon a tableten nagyítás nélkül akar megnézni tartalmakat, mondjuk mennyit egy saját gépet rajta, hát kifolyik a szeme, kis túlzásra élve, mert ugye azok a gombok, amik ekkorára lettek kitalálva, azok ekkorák a Surface-nek a képernyőjén, azért, mert a DPI, tehát a pixel sűrűség sokkal nagyobb, mert hiába nagy a felbontása, kicsi a kijelzőnk. Erre vannak már megoldások a Windows 8-ban. A Windows 8 az automatikusan képes átskálázni a hagyományos appokat is, de erre igazán elegáns megoldást a modern alkalmazások kínálnak. Gyorsan mutatnék erre is egy példát, hogy itt van a start képernyőnk, most visszaváltok egyébként full HD felbontásban nyilván, demo kedvéért. Tehát itt lesz ugye a start képernyőnk, rajta van ez a rengeteg csempe, amiket az alkalmazások ugye kiraktak ide a start képernyőmre. Megvárjuk, amíg visszajön a HDMI. És itt a start képernyőn kibekapcsolgatható ez az átméretezés, a DPI jellegű átméretezés. Most az lesz, hogy ugye ekkorák alapból a csempém, és azt mondom a Windowsnak, hogy hopp, nem így, hanem itt a csempék alatt, azt mondom, hogy váltsunk át úgy, hogy nekem nem kell semmiféle átméretezés. Tehát jelenítsen meg őket pixel per pixel. És akkor lehet látni, hogyha e között váltogatok, akkor ez a képernyő, Ez most éppen figyelembe veszi azt, hogy mekkora ez a kijelző, ez a 17 incses kijelző, és azt mondja, hogy ezek a csempék túlságosan picik, kicsit fölhúzza őket nagyobb méretre. Ha ezt kikapcsolom, ezt a funkciót, akkor kikapcsolja ő is ezt a logikát, és azt mondja, hogy oké, ha te ezt akarod, akkor ezt akarod, ha ez a csempe alapból mondjuk 173 pixeles, akkor 173 pixelt ad neki, és kész. Tehát van egy ilyen funkció a modern alkalmazásokban, és ez azért jó, mert a modern alkalmazások, majd fogjátok látni, szinte mindent vektorosan tartalmaznak. Maguk a képek, maguk az ikonok, azok lehetnek PNG, meg lehetnek raster grafikus képek, de az, hogy a felület hogyan van leírva, tehát a gomboknak mekkora a mérete, meg ilyesmi, az szinte mindig vektoros, tehát nem abszolút pixel számokat tartalmaz, hanem vektoros utasításokat, ami azért nagyon jó, mert a Windows automatikusan mindenféle fejlesztői plusz munka nélkül képes kiskálázni a modern napokat úgy, hogyha az ember egy kicsi, de nagyon sűrű kijelző nézi, ott is jól néz ki, meg hogyha fölvált egy ilyen ekkora monitorra, aminek ugyanaz a pixel száma egyébként, akkor is jól néz ki. Nyilván, ha ilyen piciben van, akkor fölskálázza, ha ilyen nagyban van, akkor leskálázza, de mindig jól fog kinézni az alkalmazás. Mondom, ez egy régi probléma volt már, ez modern napoknál úgymond nincs, meg lett oldva. Mondom, az, hogy pontosan milyen eszközökkel csináljuk ezeket, azt nem most, azt a következő előadásban nézzük, de azt is meg fogom nektek mutatni, természetesen. Jó, a következő, hogy rengeteg kiváló poént hallottam, amikor kijött a Windows 8, olyanokat mondogattak az ismerőseim, hogy figyeljetek, ez már nem is Windows, hanem Window, mert hogy egy ablakba fut. Modern napoknál mutattam már, hogy arra van lehetőség, hogy egymás mellé tegyünk több ilyen alkalmazást, de arra is van egyébként lehetőség, hogy egy modern alkalmazás több ablakot indítson ki. Ez mondjuk kiváló olyan esetekben, amikor a modern alkalmazást ilyen projekcióként akarom használni. Van mondjuk egy eladórendszer, ez az admin felülete, és mondjuk itt megfut egy kioszk, ami nektek mutogat valami prezentációt. És akkor az a modern napnak két ablakban kéne futnia. Vagy akár több ablakban nyilván, mert lehet endarab ablaka is. Erre is van már remek megoldás, nem is túlságosan nehéz. Most nem a kódot mutatom meg nektek, csak a demót magát. Mivel nekem most egy monitorom van, ezért azt fogom csinálni, hogy beindítom a második ablakot. Most akkor kényelmesen a Windows szét fogja dobni a megjelenítésemet, és a projektorom meg itt más fog nekem megjeleníteni. Megvárjuk, hogy ez visszajöjjön. Na, HDMI mindjárt megérkezik. És akkor az van, hogy most nekem kettő ablakom van, itt lesz egy, meg itt lesz egy. Hogy ezt nektek demózzam, a két ablakot szépen egymás mellé fogom majd húzni. Hát itt írja ez a Projection View, itt meg az admin felület van, de ezt simán megbírom fogni, ezt az admin felületet, és visszabírom tenni ide emellé. És akkor lehet látni, hogy valóban kettő monitorja van ugyanannak az alkalmazásnak, tehát ezeket is meg lehet oldani modern appokkal, tudunk játszadozni ilyen több ablakos szenáriókkal is, nem csak az egy ablakos megoldások léteznek. Na, tehát ez a megjelenítés, ugye mondom, mert erről annyit érdemes megjegyezni, hogy alapvetően teljes képernyős, de lehet egymás mellé több alkalmazást, illetve egy napnak lehet több ablaka is. És nagyon fontos, hogy a pixel számot, meg a pixel sűrűséget figyelembe veszik ezek az alkalmazások, és a minimális fejlesztői munkával lehet olyan appokat írni, amik bármekkora méretű kijelzőn jól néznek ki. Következő, ami általában meglepő szokott lenni a modern appoknál, de érthető, hogy ez miért van is, és jól is van így, az életciklus. Ugye a hagyományos Windows fejlesztésnél azt szokhattuk meg, hogy az appjaink azok egymás mellett futnak, gyakorlatilag korlátlan számú appot bír futtatni a user, és hogyha mondjuk előveszi a Word-ot, akkor attól még az Excel a háttérben fut. Adja neki a processzort a gép, nyilván valamikor a kisebb prioritással, de azok is ugye eszik a processzor időt, meg a memóriát, meg ilyeneket. Ugye a modern appok azok tabletre vannak optimalizálva. A desktopon is tök jól futnak, de a tablet az egyik elsődleges célközönségük. Ugye mit kell tudni egy tabletről? Azt, hogy pici, vékony, kicsi benne az aksi, gyorsan lemerül. Ezért aztán olyan modellt kellett alkotni a Microsoftnak, amivel a fejlesztők automatikusan olyan appokat írnak, amik nem merítik túlságosan az akkumulátort. Ugye mindenki ismeri azt a jelenséget, hogy kék halált halt a Windows, hát milyen hülye ez a Microsoft, hogy már megint lefagyott a program, pedig közben lehet, hogy nem is arról volt szó, hanem arról, hogy valamelyik grafikus kártya gyártanak, tökéletlen volt a drivere. Ugye ez lenne akkor is, hogyha lehetne ilyen, tehát ha nem figyelne arra a modern runtime, hogy az appok jól használják az aksit. Azért, hogy ezek az appok automatikusan spóroljanak az akkumulátorral, van nekik egy életciklusuk, ami röviden összefoglalva arról szól, hogy a modern app akkor fut, amikor előtérben van. Ha háttérbe kerül a modern alkalmazás, akkor 10 másodperc elteltével a Windows elveszi tőle a CPU időt, nem lövi le, ott marad a memóriában, de nem kap több CPU időt, és ez azt jelenti, hogy nem fog több áramot fogyasztani. Hiába van nekem nyitva 20 alkalmazásom, hogyha abból 19 semmit nem csinál, nem végez számításokat, hanem csak van benne a memóriában, és egy app az, amit ténylegesen fut. Ugye ez a legfontosabb különbség így a hagyományos meg a modern app fejlesztés között. Az appok úgy néznek ki, hogy alapból ugye belépnek running állapotba, futnak, előtérben vannak. Úgyhogy a user bármilyen okból elvált az alkalmazásról, akár már leteszi sleepbe a tabletet, akár már átvált egy másik alkalmazásra, akkor a modern appok belekerülnek egy ilyen suspended, ilyen függő állapotba. Nagyon fontos, hogy erre egyébként nem kell külön készülnie a fejlesztőnek, mert hogyha a suspendedből a user visszalép runningbe, tehát visszalép az alkalmazásba, akkor benne volt ugye a memóriában, tehát rögtön az alkalmazás ott folytatja, ahol abba hagyta. Csak lényeg az, hogy amíg a háttérben volt, addig nem kapott CPU időt, és nem tudott futni. És persze arra is van lehetőség, hogy a user bármikor kilépjen az alkalmazásból, akkor nyilván leáll, és vár arra, hogy a user aktiválja. Tehát a legfontosabb lecke itt, az árammal való spórolás kedvéért a modern appok a háttérben nem futnak, ezért aztán egy kis teljesítményű tableten is lehet modern appokat úgy futtatni, hogy nem ütik azonnal a fejbe az akkumulátort, ha sokat indítunk be belőlük. Nyilván ez rengeteg esetben zavaró, mert nagyon sok olyan igény van, amikor szeretnénk igenis a háttérben futni, valamit update-elve kell tartanunk, vagy le kell játszanunk valami hangot, vagy ilyesmi. Nyilván erre van lehetőség, olyan módon, hogy vannak olyan szenáriók, olyan esetek, amikor mégis lehet a háttérben futni. Ennek egy pár módozatát ide fölrajzoltam. Van arra lehetőség, hogy az alkalmazásunk időzítve meghívja önmagát. Ilyenkor megadunk egy ilyen úgynevezett time triggert, megadjuk, hogy a Windows hívja meg az alkalmazást 15 percenként, vagy óránként, vagy naponta. Olyankor a Windows meghívja, van valamennyi CPU idő, és azon belül lehet cselekedni az appnak a háttérben, akkor is, hogyha user éppen nem futtatta. Van olyan lehetőség, hogy az alkalmazás egy csatornát folyamatosan nyitva tartson. Mondjuk ilyen egy üzenet, egy Skype jellegű alkalmazás. Ugye a Skype-nál folyamatosan fönn kell tartani a kapcsolatot a szerver felé, hiszen különben nem fog értesülni a user az új chat üzenetekről. Vagy ilyen lehet egy játék, ilyen lehet egy VoIP alkalmazás, bármi ilyen lehet. Erre be lehet regisztrálni. A usernek ilyenkor el kell fogadni, hogy igen, ez az alkalmazás ilyen csatornát fog nyitva tartani, és akkor a Windows nekünk nyitva tart egy csatornát, és hogy azon jön valami csomag, akkor nekünk van lehetőségünk kódot futtatni, tehát írhatók ilyen online alkalmazások is természetesen. Van arra lehetőség, ezt majd látjuk később, hogy egy központi szerver üzenjen az appunknak. Tehát lehet ilyen push-okat leküldeni. Ugye a push notification kiváló példája annak, amikor mondjuk a usert szeretnék értesíteni események bekövetkeztéről. Ugye arra két megoldás van, vagy a polling, folyamatosan kérdezhetünk a szervert, hogy van-e már valami, vagy van a push, amikor a szerver leüzen nekünk. A Windows 8 ebből a kettőből egyértelműen a push-t támogatja, azért, mert ez nem eszi az aksi időt. Hogyha az alkalmazás mondjuk egy híroldal, ami mondjuk a foci meccsekről szeretne tájékoztatni, vagy akkor, hogyha történt valami érdekes esemény az országban, akkor erre az a mód, hogy egy megfelelő API-n keresztül ilyen push notification csatornát nyitunk ki, és amikor történik valami, akkor egy szerver tud nekünk üzenni egy olyan csatornán keresztül, amit az oprendszer maga fönntart. Nem eszi az aksi időt, vagy kevéssé eszi, mert az oprendszer egy ilyen csatornát fog nyitva tartani az összes alkalmazásnak, viszont a user mégis azt fogja érezni, hogyha valami történik, mondjuk léptek a játékban, vagy jött egy új hír, akkor rögtön kap rá egy értesítést, akár a champénken, akár egy ilyen kis felugró toast ablakon keresztül. Lehet kérni ilyen sok CPU időt, amikor mondjuk van, tehát hogy a Windows 8 az úgy működik, hogy központilag szabályozza a karbantartó műveleteket. Tehát azért nem látjuk mondjuk a defragmentert a Windows 8-ban sosem, mert nem a usernek kell ezt beindítania, hanem van a Windowsnak egy ilyen maintenance időablaka. Amikor a laptopot ott hagyja az ember és elmegy mondjuk kávészünetre, akkor a Windows észreveszi, hogy a laptop nincsen használatban, és akkor elkezdi rajta futtatni ezeket a maintenance feladatokat. Ezek ilyen naponta egyszer-kétszer futnak le, ilyenkor lehet nekik is időt kérni mondjuk valami indexelésre vagy ilyesmire. Valamint vannak ilyen triggerek is, hogyha mondjuk a user bejelentkezik, hogy megjön az internet, vagy elmegy az internet, vagy időzóna változik meg, vagy ilyesmi, akkor lehet kérni, hogy akkor fusson az alkalmazásunk egy pár másodpercig, és tudja kezelni ezt az eseményt. Tehát lényeg az, hogy rengeteg olyan szenárió van, amiket a Microsoft külön kiemelt, mint fontos dolgokat, és ilyenkor mégis lehet a háttérben futni. És egyébként van még egy pár, amit ide nem írtam föl, olyan mondjuk, hogy az ember egy GPS alkalmazást ír, akkor azt tudja a háttérből frissítetni magát, meg ilyesmi, de lényeg az, hogy nem kell aggódni azon, hogy nem lehet a háttérből futni, mert lehet, csak vannak rá dedikált API-k, amiket az oprendszer úgy menedzsel, hogy az aksi időt a minimális mértékben csökkentsék. Tehát kicsit más az életciklus modern napoknál, de ez le van kezelve értelmesen, tehát a fejlesztési munkát azt nem hátráltatja, csak kicsit át kell gondolni az alkalmazásnak a felépítését. Jó, akkor egységes bevitel. Erről már meséltem nektek, hogy ugye az input, meg egy csomó minden ilyen szenzoros tevékenység a Windows 8-ban össze lett foglalva. Aztán mondtam nektek, hogy az egér, az érintés, meg az toll, az egységesen van kezelve, egyfajta esemény szett van, úgy hívják, hogy tap, tehát azra a hivatalos, hogy tap, és aztán magyarul az van, hogy koppincson. És a koppintás az történhet kattintással, történhet újjal, történhet tollal. Lényeg az, hogy az alkalmazásomnak egy eseményt kell elkapnia, és majd a Windows kezelni fogja, hogy akkor azt mi váltotta egyébként ki. Tehát ilyen egységesített API van erre. Ami szintén fontos, hogy mivel ezek a modern alkalmazások jellemzően érintőképernyőn futnak, vagy sokszor futnak érintőképernyőn is, ugye lényegesek a gesztusok. Egy usernek az ujja az nem egy precíziós eszköz, viszont kiválóan alkalmas arra, hogy gesztusokat csináljon vele. Összecsípjen valamit, scrollozzon, swipe-oljon, köröket rajzoljon vele, tehát ilyen gesztusokat vigyen be az alkalmazásba. És a Windows 8 kiváló támogatást ad arra, hogy ezeket a gesztusokat kezeljük. Egyrészt vannak ilyen magas szintű gesztusok, tehát megírták a logikát a Redmondi fiúk arra, hogy mondjuk a pinch to zoomot automatikusan érzékeli a Windows, és nem azt adja be az én programomnak, hogy kettő új mozog ilyen és ilyen vektoron, hanem azt mondja meg, hogy a user kicsinyített az alkalmazáson 30%-ot. Tehát ezeket így előre feldolgozzák, és nekünk csak kezelni kell egy ilyen magas szinten. De arra is van lehetőség, hogy saját gesztus kezelést írjunk. Vannak alacsony szintű API-k, amik azt mondják, hogy kedves alkalmazás, a usernek az ujja erről a koordinátáról mozog ilyen sebességgel ebbe az irányba. És akkor lehet mondjuk olyanokat írni, láttam ilyen fejlesztő csapatot, aki egy ilyen bérkalkulátor alkalmazást írt, és úgy lehetett bevinni a nettó bérünket, hogy volt egy ilyen kis karika, és azon kellett itt tekerni körbe-körbe az ujjunk, és akkor ment fölfelé, ugye minél gyorsabban tekerti, nagyon gyorsabban ment fel a nettó bér, amit ki akart ebben számoltatni. Tehát lehet írni ilyen teljesen saját gesztusokat. Mindjárt egy pár példát fogok is rámutatni. Aztán, ami még izgalmas, az a sensor fúzió, vagy sensor fusion. Ezekben a mai kütyükben rengeteg különféle hardware valami szenzoros információt ad át. Jellemzően mondjuk hármat, amit kiemelnék, van a gyorsulásmérő. A gyorsulásmérő az ezt veszi észre, hogy a telefonom az elmozdult abba az irányba ilyen és ilyen sebességgel. Van bennük ugye kompassz, ami megmondja, hogy arra van éjszak. meg van benne gyroszkóp, ami meg ezt érzékeli. Forgatom, és megmondja, hogy milyen szögsebességgel forog körbe a telefon. Ezek kijönnek magukból valamilyen matematikai mátrixokat, amivel nem túlságosan barátságos dolgozni. Viszont van arra igény, mondjuk írek egy olyan alkalmazást, ami erre ad lehetőség, hogy így vezessem az autót, amivel megyek. Vagy olyan appot akarok írni, aminek az iránytűje akkor is jól működik, ha így van egyébként a telefon, és nem pedig így. Hát hogy az iránytű az amúgy így szeret működni, de lehet, hogy a user így fogja a telefont a kezében. És akkor ez a Sensor Fusion az ezt csinálja, hogy az ezekből kijövő nyers matematikai adatokat feldolgozza, és ilyen kombinált módon adja ki nekem. Tehát például olyan iránytűt biztosít nekem, ami mindig megmutatja a helyes éjszakot, akkor is, hogyha egyébként a telefon mondjuk így áll, és nem pedig így. Vagy ugye olyan adatokat biztosít, amivel a telefonnak a teljes térbeli elhelyezkedését bírom nézni, merre mozog, milyen szögsebességgel, milyen orientációval, és még azt is megmondja, hogy egyébként merre van ehhez képest éjszak. Tehát a telefonnak a helyzetét a 3D térben teljesen tudom ezekkel, mert ugye minden paraméterét látom, és akkor mondom, ehhez semmi munkánk nincsen vele, van egy API, ami ezeket egy eseményen keresztül szolgáltatja ezeket az adatokat. És ami még izgalmas tud lenni, az pedig a lokáció. Ugye sokszor érdekes, hogy a user hol van. Mondjuk árakat akarok neki számolni, vagy utat akarok neki tervezni, vagy ilyesmi. Ugye erre jól ismert, hogy három megoldás van jellemzően. GPS, ugye pofon egyszerű, de mondjuk ebben a laptopban nincsen GPS, vagy a cellatornyok. Ez megint csak nem működik, mert ebben ugye nincsen cella, de nincsen benne 3G képesség. Viszont amit szinte minden kütyű a világon tud, az a Wi-Fi. Látja, hogy milyen Wi-Fi-k vannak ott, ahol ő van éppen. És a Windows azt csinálja, hogy ezt a hármat egyesíti, mindig azt használja, ami éppen a legkevesebb áramot tesz és a legnagyobb precíziót biztosítja. És mondjuk van ebben a laptopban egy ilyen térképek alkalmazás, aminek tudnia kell, hogy ilyen hol vagyok. És mondom, nincsen benne se GPS, se cellatorony vevő képesség, mégis megmondja, hogy én hol vagyok helyileg, olyan módon, hogy körbenéz a Wi-Fi adóval, és azt mondja, hogy ja igen, hát ezek a Wi-Fi-k vannak itt, ez az AMSFT VLAN, meg ez a Graphisoft Park, meg ilyesmi, hát ezt korábban ugye megnézték, csináltak egy ilyen térképet róla, hogy ezek a Wi-Fi-k, azok itt vannak. És mondom, ez megint csak ebben az a jó, hogy ezzel nem kell szórakozni a fejlesztőnek, ő megkap egy koordinátát, hogy a user hol van, milyen bizonytalansággal, és tud ezzel dolgozni. És nincs azzal semmi plusz munkája, hogy amúgy ezt milyen forrásokból szedte ki a Windows. Egyébként használom még nyilván ehhez IP cím meghatározat, tehát rengeteg ilyen technikát unifikáltak. Ezzel az egészen az akar lenni az üzenet, hogy gyakorlatilag minden input eszköz, amit a rendszer biztosít, a szenzorok, a GPS, a touch, a gesztusok, azok föl vannak dolgozva, előre meg vannak rágva az oprendszer által, hogy ezeket csak felhasználni kell egy ilyen viszonylag barátságos appin keresztül. Ugye láttátok az előbb ezt a helymeghatározós demót, még egyszerű gesztusok alkalmazást szeretnék mutatni. Ez a Tenger Kékítő nevű csoda applikáció. Tényleg ez egy egyszerű demója ennek a képességnek. Ez egy tengerpartot mutat be egyébként, az állatkertben van fölrakva ilyen állatkerti demógépekre a Varázshegyben. És akkor ez arra jó, hogy jönnek a userek, és ez egy olyan kiállítás mellett van, ahol éppen a tengereknek a koszosodásáról van szó. És akkor ez ennek egy ilyen játékos feldolgozása. Például ezt egy gesztus lett implementálva, megfogom, elkezdem húzni, lehet látni, hogy teljesen követi a kurzort ilyen 3D ilyen gyorsítással, észrevesz, hogy mikor van hol, és aztán el lehet hajítani, el is tűnik egy kis animációval. Tehát nem egy nagy etva, azt mondom, tehát tényleg egy moricka példa, de azt kell látni, hogy ezt úgy lett leprogramozva, hogy érzékeli az elemi változásokat, pontosan tudja, hogy mikor hol van az a cucc, és ilyen gyorsított, újjal meg egérre vezető formában tud ilyen gesztusokat kezelni. Nyilván ennél sokkal-sokkal komplexebb dolgokat is lehet implementálni egy ilyen modern alkalmazáson belül a gesztusok apival. Na, akkor ezzel már láttuk ugye a képernyőfelbontásnak a rugalmasságát, beszéltünk az életciklusról, meg ugye a háttérben futásnak az érdekességéről, meg volt egy kis szó az input eszközökről, amik ugye előfeldolgozással jönnek le számunkra. Most kicsit áttérek egy olyan pár olyan képességre, amik az integrációt mutatják meg, hogy a modern appok azok hogyan tudnak beépülni az oprendszerbe, miben tudnak többet, mint mondjuk egy hagyományos modern alkalmazás. Tehát a leglátványosabb változás a Windows 8-on belül, azok a csempék voltak. Ugye ezt a GUI-t, ezt mindenki ismeri, gondolom, és vagy szereti, vagy nem szereti, de valami véleménye biztos van róla, hogy ez a start képernyő váltja fel a korábban megszokott start menüt. És az a mondás, hogy ez igazából a start menünek egy jobb verziója, mert minden tud, amit a korábbi start menü tudott. Tehát például ugye egyik kedvenc funkcióm az volt benne, hogy elkezdtem gépelni, és akkor hozta fel a programokat. Az itt is működik, elkezdem gépelni Word, és már dobja fel a Word-ot. Tehát működik az, hogy behozom a start menüt, Windows gomb, Word, Enter, és megindítja is azt a programot, amit ugye beírtam. Tehát ez továbbra is működik. Van arra mód, hogy az összes programom listájában tudjak böngészni, Tehát itt van az összes programom, lehet őket rendezni ilyen mappa szerint, mikor tettem őket föl, név szerint, tehát lehet őket rendezgetni, mint egy a korábbi startmenüben is, hogy ezek az információk megvoltak. De amiben több ez az egész start képernyő, mint a korábbi start menü, az pedig ez a felület. Azt ugye én raktam össze magamnak, én legóztam össze, hogy nekem mik a fontos programjaim, és ugye van köztük egy csomó hagyományos alkalmazás. Ezek ugye hagyományos appok, lehet látni, hogy Visual Studio-val dolgozok sokat, SQL-el, meg ilyen technikai eszközökkel. De van egy pár alkalmazás, ami modern alkalmazás, és arra használom őket, hogy egy ilyen gyors helyzetképet adjanak nekem arról, hogy a számomra fontos dolgok azok éppen hogy állnak a világban. Pár példa, ugye naptár. Folyamatosan update-eli magát, annélkül nekem be kéne mennem a naptár alkalmazásba, vagy az Outlookot kéne túrnom, látom, hogy mi a következő esemény, amire mennem kell. Vagy időjárás. Megint csak nem kell belépni, naponta szépen lehúzza, naponta sokszor, hogy éppen mi az aktuális időjárás, és szép ilyen grafikus formában rendereli. Ugye vannak szociális hálók, ugye a Facebook Yammer, a Facebookot nyilván mindenki ismeri, a Yammer pedig egy ilyen cégen belüli közösségi háló. Ugye a Microsoftnak van ilyen Yammerje, itt írják, hogy történt-e valami, és nem történt semmi, mert legutóbb pár perc, egy-két óráján néztem, és azóta nyilván nem volt semmi újdonság. Meg van egyébként ilyen Olimpia alkalmazásom is, ahol megadtam, hogy engem melyik ország érdekel, nyilván Magyarország, és akkor folyamatosan írogatja nekem, hogy éppen magyarok hogy állnak az éremszerzéssel. És mondom, ebben az a jó, hogy ezt a GUI-t én rakom össze magamnak, összebírom legózni a számomra fontos alkalmazásokból, és ez gyakorlatilag egy ilyen személyes dashboard, ahol az appok ezt a teret felhasználva tudnak engem értesíteni bármiről, ami az én világomban történt. Nyilván ezek ilyen konzumer dolgok, tehát ilyen végfelhasználói dolgok, de van arra is példa, hogy ilyen üzleti célra használják ezeket az appokat. Mondjuk éppen most fejlesztünk egy nagy magyar vasúti társaságnál egy olyan alkalmazást, ami a vezetők számára renderel majd infókat. Ugye nem tudom, tudtátok-e, a MÁV-nak egy nagyon fontos belső metrikája a menetrendszerűség, ami azt mondja meg, hogy az aktuálisan közlekedő vonatok hány százaléka késik 5 percnél többet a menetrendhez képest. Ez a szám minél kisebb, annál jobb. A jellemző értéke 8-9 körül van. Tehát annyi, nem? Százalék. Mindegy, tehát lényeg az, hogy nekem azt mondták a mávos srácok, hogy ilyen 8-9 százalék körül van a késő vonatoknak a száma. Ezt le akarják vinni 5 alá, azért, mert ettől nagyon vaskos pénz függ. Az állami szerződésében a MÁV az alapján kap ilyen pénzeket, hogy ez a szám ez mekkora. Minél kisebb, annál több pénz jár érte. Ez egy kritikus fontosságú dolgai vezető számára, és akkor lesz mondjuk egy olyan alkalmazás, amit kibír rakni a saját Windows 8 tabletjére, és akkor látja 15 perces frissítéssel, hogy éppen mi a stájsz ezen a téren. Tehát azt mondom, ez nem csak ilyen végfelhasználó dolgokra, hanem ilyen kőkemény pénzügyi dolgokra is akár felhasználható. Na, tehát ők voltak a csempék, és az értesítések az ő társaik. Ugye az értesítéseket szintén ismerjük már szinte minden fontosabb mobil platformról, hogy ezek olyan dolgok, amik így följönnek, és még a telefont képesek bekapcsolni. Hopp, történt valami. Jött egy SMS, jött egy üzenet, bármi történt. Na, a Windows 8 ezeket kiválóan tudja. Ezeket a mobil modern alkalmazások használják ezeket a feature-öket. És van arra pár módozat, hogy ilyen élő csempéket leküldözgessünk magunknak, majd ezekre bővebben ki fogunk térni a későbbi előadásban. De gyakorlatilag arról van szó, hogy a modern alkalmazás, amit írtunk, az egy, vagy akár több csempét kirakhat a usernek a képernyőjére, és ezeket folyamatosan up-to-date tudja tartani, akkor is, hogyha a user nem futtatja az alkalmazást. Tehát a háttérből, egy szerverről ezeket lehet bármikor frissítgetni. Ennek egy ilyen poszter gyermeke, azt nem tudom, ismeritek-e, a Vész nevű alkalmazás. Ez a ominózus név, ez a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást akarja, és a katasztrófa védelemmel közösen fejlesztettük ki, nem csak Windowsra, de Androidra meg iOS-ra is. Ugye, talán még emlékeztek a tavaly március 15-i havazásra. Igen, az SMS-re, igen, amikor kiment az SMS mindenkinek, hogy maradj a kocsiban, majd jön a segítség, és akkor ebből is kiváló viccek születtek, ugye? Ugye az egy kényszerűségi eszköz volt, mert nem volt jobb, és akkor azt találták ki a katvédnél, hogy ennél azért lehet jobbat is csinálni már mai technológiával. És akkor készültek ezek a modernak, ezek a mobil alkalmazások, amik annyit tudnak, hogy folyamatosan egy csatornát tartanak nyitva a központi, egyébként azúros szerver felé, és ha történik valami, akkor ilyen földrajzilag célzott módon lehet üzenni az adott usereknek. Tehát mondjuk, ha egy megyében van gond, vagy egy városban van gond, akkor akár ilyen poligon mentén is lehet üzenni, mondjuk hopp, itt jön a vörös iszap, akkor innen menjetek el. Nyilván ez nem egy kizárólagos csatorna, mert ugye nem mindenkinek van mobil eszköz a zsebében, nincsen mindenhol internet, az lemerülhet, stb. De mégis egy sokkal jobban célzott eszköz, mint a korábbi tömeges SMS küldés 6 millió embernek. És akkor ez is egy ilyen jó példája a push üzeneteknek, hogy az ember ezt nem fogja igazából nyitogatni. Tehát, hogy egy újságíró számára érdekes lehet, hogy éppen mi történik az országban, de egy átlag ember számára ez tök lényegtelen. Az a fontos, hogyha gond van, akkor jöjjön meg a push. És arra tök jó ez a üzenet képesség a Windows 8-ban. Na, tehát, hogy ez egy új képesség, csempékkel lehet a usert bármikor akár a háttérből frissen tartani, meg lehet küldözgetni ilyen notifikációkat is, mind a kettő használható. Na és akkor egy kis színes rész következik most. Vissza is váltok a duplikétbe, hogy ne kelljen állandóan a fejemet tekergetni a projektor felé. Látunk egy pár fontosabb képességet, és akkor most nézzünk egy pár integrációs lehetőséget a Windows-on belülre. Az első, azok ezek a charmok. Ezekről már röviden beszéltem nektek, hogy a charmok ezek a valamik, amit oldalbe bírnak jönni. Ezeket lehet szabványos módon használni. Két példa, mind a kettőt a vészből fogom mutatni. Ugye a beállításokat már láttuk. Az a mondás, hogy minden Windows 8 alkalmazás a beállításokat, az kötelezően ide kell, hogy tegye. Ami igazából egy könnyebbség, mert nem kell gondolkozni ennek a GUI-n való elhelyezésen, lesz rá egy ilyen GUI-n kívüli hely. Másrészt a usernek ezt tök könnyű megtalálnia, egyszer megtanult, hogy itt van, és akkor minden alkalmazás beállítást itt fog majd találni. Ugye itt van, bejönnek ilyen viszonylag gazdag panelek, van sok szép vezérlőlem, tehát itt ezt lekezeltük ezt a beállítások szenáriót. A másik pedig a megosztás, az egy másik ilyen standard Windows-os charm. Ugye szeretnénk megosztani dolgokat, mondjuk egy macskás alkalmazásból a macskás képet, egy ilyen alkalmazásból az üzenetet, egy e-mailt, akármit szeretnénk megosztani egymással, hogy a szociális hálók igazából erről szólnak, és arra a Windows 8 ad ilyen built-in támogatást. Ha egy fejlesztő akar megosztani valamit, akkor nem az rá a módszer, hogy megírja a megosztást Facebookra, megírja Twitterre, megírja e-mailre, aztán, ha jön egy új háló, akkor megírja arra is, hanem helyette a Windows 8 alkalmazások úgy működnek, hogy vannak megosztó források, meg megosztó célpontok. Amikor megírunk egy alkalmazást, akkor megmondjuk, hogy ez melyik legyen. Nyilván nem muszáj egyiknek sem lennie. Ez egy megosztó forrás alkalmazás, mert kiad magából infót. Mondjuk meg akarom osztani a barátommal, hogy figyelj, Monorban laksz és köd lesz, akkor ezt elküldöm neked. Akkor nem kezdek el copy-paste-elni, hanem azt mondom, hogy megosztás. Mire följönnek azok az alkalmazások, amik a gépemen fönn vannak, és képesek befogadni ilyen szabad szöveges jellegű tartalmat. Most éppen kettő van, ami megosztást befogad ilyen jelleggel, a Facebook meg a posta. Mondjuk meg akarom írni a Tibinek ezt, hogy figyelj, Monor környékén figyelj, akkor bejön a posta alkalmazásnak egy nézete, ez egy befogadó, tehát ilyen share befogadó alkalmazás, és a Windows maga fogja megoldani, hogy az én appomból az ő apjába belemenjen az információ. Ugye teljesen külön fejlesztők csináltak a kettőt, soha nem is hallottak egymásról, egy szabványos interfészen keresztül kommunikál egymással a kettő. A demo alkalmazásunk, az egy, amit majd írunk a következő adásban, az egy ilyen közösségibb alkalmazás lesz, hogy ilyen macskákkal fogunk majd mahinálni. Fogjátok látni, hogy a macskák URL-jeit, azt nem ez a kettő, hanem egy csomó app képes lesz majd befogadni. Lesz Facebook, lesz Twitter, lesz ilyen generikus közösségi hálók. Tehát lényeg az, hogy a megosztás, mint feladatot, azt ilyen pofon egyszerűvé teszi a Windows 8, meg kell írni ezt az appit, és bármilyen app, amit a user magához felrakott, az onnantól kezdve képes lesz befogadni ezt az egészet. Tehát lényeg az, hogy ez két ilyen integrációs megoldás, ilyen integrációs lehetőség, megosztás ezen az appin keresztül, meg beállítások, ugye standard helyen. De egyébként vannak más lehetőségek, amiket most nem emeltem ki. Például a nyomtatás, az szintén egy ilyen központi helyen keresztül történik. A user azt mondja, hogy nyomtatni akar, mire egy API meg fog hívódni az appomon belül, és akkor a Windows maga fogja azt tovább passzolni printereknek, megoldva a nyomtatási előnézetet, meg minden egyéb kérdést az úton. Vagy van arra lehetőség, hogy ezek az eszközök képesek egymás között átjátszani médiát. Tehát például egy Windows 8-os eszköz, az képes egy Xbox-ra videót streamelni a helyi neten keresztül. És akkor úgy néz ki, hogy itt fut a videó, de nem itt jelenik meg, hanem a nagy TV képernyőn, mert az Xbox ahhoz van hozzákötve. Ez a szem DLNA, vagy van ennek valami jó kis neve. Ezt megint csak lehet az appon belül használni, ez megint csak egy ilyen API, meg kell írnom ennek a kibocsátó részét, és a befogadó részét azt majd a Windows kezeli. Tehát csomó ilyen integrációs pont van, amiről az alkalmazás, ami más appokkal, vagy akár az oprendszerrel magával tud kommunikálni, ilyen központosított módon. Aztán, ami még érdekes lett, azok a pickerek. Erről beszéltem már nektek, de nézzünk rá nyilván egy demót. Van ez a Buka alkalmazás, most Bátorfi Zsolti kollégám kiment, pedig ez neki nagy büszkeség ez az alkalmazás. Magyarországon készült, és arra jó, hogy a nagyon szép tipográfiai törésekkel renderel ki elektronikus könyveket. Nyilván egy asztali PC-nek nem sok értelme van, de még egy tableten tök jó, amikor az ember hátradől és ilyen szépen hasábosan tudja olvasni az e-pubot. És ez az alkalmazás, a következőt tudja, szeretnék kinyitni egy könyvet, import. Mire nem kezd elő a neten túrni, meg ilyesmi, hanem földobja ezt a charmot, és ez a charm, ez egy ilyen fine megosztó charm. Tudok vele nyilván böngészni a gépemen belül, tehát ez a saját fejrendszerem, itt a desktopban tudok kattingatni jobbra-balra, de megint csak arra van lehetőség, hogy olyan appok, amik fájlokkal foglalkoznak, azok ide beregisztrálják magukat. Ilyen például a SkyDrive alkalmazás. Ugye a SkyDrive az egy Microsoft által fejlesztett applikáció, és a SkyDrive-os felhő storage-omat írja ki. De ilyeneket a Dropbox, a Box, a Trezor, itt rengeteg ilyen applikáció van, ami fájlokat képes tárolni. És akkor az van, hogy nem kell külön megírni ilyen importál SkyDrive-ban funkciót, meg kell írnom nekem a generikus nyisd meg egy fájlt funkciót, és a Windows pedig minden appot fölkínál nekem, ami ilyen fájlt képes velem megosztani. Megint csak nem kell ilyen pont, nem kell ilyen n darab mennyitást megírnom, egyszer meg kell írni, és majd maga a Windows fogja kezelni, hogy a fájl nyitó meg a fájl kiadó appok azok egymásra találjanak. Ez itt az ilyen SkyDrive, ami az neten van ugye fönt, és akkor írtuk ezt a remek azúros könyvet, ennek kibírom nyitni az EPUB-os verzióját. Itt van megnyitás, és akkor a SkyDrive alkalmazás az neten keresztül átadja ennek a book alkalmazásnak a könyvet, olyan módon, hogy egyébként nem is tud arról a book, hogy honnan nyitja meg ezt a fájlt, csak azt látja, hogy ezt streamet olvas befelé vadul. Ez honnan jön, az őt nem is érdekli. Neten keresztül letöltünk most egy pár megát, azt most kivárjuk, és miután ez bejött utána azt a SkyDrive-on fönn volt könyvet, egy olyan modernabból kinyitottuk, ami nem is tud a SkyDrive létezéséről sem, mert nem is kell neki. És így megvárjuk, hogy ez a kölkörös bitkolbász befejezze a működését, de ha nem, akkor is gyorsan tovább fogunk lendülni, mert itt vannak egyébként más demo appok, vagy más demo könyvek, tehát mondom, ez egy ilyen EPUB renderelő applikáció egyébként, nagyon, nagyon csinos kis valami. Jó, itt az úrkönyv is, szuper. Ugye ezt mi megírtuk egy ilyen sima folyószövegként, ezt ő át fogja tördelni ilyen kulturáltabb, kéthasábos formára, állítható háttérrel meg egyebekkel. Jó, de mondom, ebből megint csak az volt a lényeg, hogy a pickerek segítségével a fájlrendszerből, de akárhonnan máshonnan bírok kinyitni fájlokat, olyan módon, hogy nem is kell tudnom arra, hogy ezt a fájlt honnan nyitom ki, hanem annak a programnak, ami ezt kiszolgálja, annak kell megírni az ehhez szükséges ilyen apit. Oké. Aztán kontaktok és naptár. Ugye gyakran van arra szükség, hogy egy usernek a személyes adataihoz hozzáférjünk. Viszont senki nem akar azzal foglalkozni, senki nem akarná azt magának, hogy egy alkalmazás mondjuk az ő kontaktjait azt teljes körűen olvasgassa és fölküldje valami jó kis FTP szerverre. Vagy ezt tegye a naptára. Most gonosz leszek, de van egy anekdota. Egy cégnél azért váltottak át Androidról Windows Phone-ra, amit most nem nevezünk nevén egy olyan cégnél, mert az IT fővezetőnek az androidos telefonjára fölkerült valami vírusos applikáció, amely a teljes kontaktlistáját kitörölte a francba, mert ugye megtehette, volt rá joga. Az rosszul vette ki magát. De mindegy, tehát lényeg az, hogy szeretnénk, hogy az appok hozzáférjenek a kontaktadatbázisunkhoz, de úgy, hogy ezt ne tehessék meg. Erre van megint csak egy integrációs pont a Windows 8-on belül. Következőképpen történik. Ugye mondjuk kaptam, egy e-mailes alkalmazást írtam, vagy egy akármi üzenetküldő alkalmazást írtam, és azt tudom a userről, akitől most kaptam egy e-mailt, hogy bela@kontozo.com az e-mail címe. Szeretném földobni az én végfelhasználom számára, hogy ez a Béla ez kicsoda is. Jó esélye, ez benne lesz az én userennek a adatbázisában valahol. Nyilván ismeri az embert, lehet, hogy barátja Facebookon. Szeretném, hogyha az én végfelhasználom egy gazdag információt látna erről a userről, akitől éppen e-mailt kapott. És annak nem az a módja, hogy akkor kidámpolom az ő teljes adatbázisát, hanem egy apin keresztül bebírok kérdezni a Windowsba. Na most mi történt? Igen. Szóval apin keresztül behívok a Windowsba, és ezt maga a Windows rakta ki ezt a kontrollt. Lehet látni, hogy igen, a user ismeri Bélát, ő Demo Béla, a Kontozónál dolgozik, itt az arcképe, itt van az Exchange-ben, de egyébként Facebookon is ismeri. Lehet neki e-mailt írni, felhívni, SMS küldeni neki, stb. És az benne a pláne, hogy az alkalmazásom az sosem látta ezt a cetlit. Ő beadta a Windowsnak, hogy figyelj, kíváncsi vagyok a bela@kontozo.com-ra, majd a Windows maga ezt kirenderelte. Tehát a user azt az élményt érzi, hogy bele van kötve az applikáció az ő kontaktjai közé, de valójában az applikáció maga sosem fért ehhez hozzá, csak az oprendszer. Tehát ez egy ilyen biztonságos köztes rétegen keresztül lehet ezzel dolgozni, és nyilván egyébként mondom, a user az innen akár fel is hívhatná, tehát mondhatom a telefon, és akkor a Skype már nyílik is meg, és hívja is fel az adott embert. Jó. Van még a naptár, az is gyakran jó jön, hogyha mondjuk a usernek be akarok írni ilyen emlékeztetőket, hogy mondjuk regisztrált egy eseményre, oké, akkor tegyük be a naptárába is. Erre is van egy API, előadás megtartása. Ja? Nem, szerintem, hogyha hozzáérek a laptophoz, az rövidre zár valamit. Én nem tudom. Megvan a kép? Mindegy, lényeg az, hogy itt van a másik oldal, előadás megtartása, és akkor megint csak megbírok hívni egy API-t a programból, ami földob egy ilyen ablakot, egy ilyen naptárablakot, és akkor a user dönthet úgy, hogy oké, ezt berakom a naptáramba. Most bekerült az ő, felhívja a naptárba, szuper. És ha most ellátogatok az Outlook-omba, amit gondosan kinyitottam, akkor kisváltatva, most ugye berakta a naptár alkalmazásba, mindjárt szinkronizálni fog az Outlook-kal, itt is van, hogy megjelent az előadás megtartása, tehát belekerült a rendes naptár rendszerembe, megint csak olyan módon, hogy az applikáció amúgy nem férte ezt sosem hozzá, csak ilyen indirekt módon tudta programozni. Tehát vannak ilyen integrációs pontok, ilyen gazdag élményt bírok adni a usernek, de olyan módon, hogy amúgy ő sosincsen veszélyben. Meg nekem se kell sokat dolgoznom ennek a megírásával, ez ilyen két egysoros hívás volt. Oké, pár kicsivel izgalmasabb dolog, hogy nem csak ilyen hétköznapi dolgokat lehet csinálni ezzel. Az egyik az új lenyomat. Most ugye nyilván mindenki ismeri a biometrikus azonosítási módokat. A legtöbb üzleti laptop az tartalmaz is új lenyomat leolvasót, amit én nagyon sokáig nem használtam, bár kényelmes lett volna, azért, mert nagyon rosszakat olvastam a szoftverekre, amik ezt meghajtják. Tehát rákerestem a neten, hogy Fingerprint Reader Driver, és kiírta, hogy hát rettenetes dolgokat csinálnak, mint plain textben tárolnak jelszót, meg ilyenekkel szórakoznak. Nem egy szép dolog. Viszont a Windows 8.1-ben a Microsoft írt hozzá egy ilyen class drivert, tehát egy olyan drivert, ami az összes ilyen hardware-t képes meghajtani. És innentől kezdve nem ilyen third party cuccok vannak, hanem Microsoftos driver van hozzá. Nyilván abban is lehet hiba természetesen, csak abban sokkal jobban megbízok, mint valami third party-nak a auditálatlan saját kreálmányában. Egyébként ez működik magában a Windows-ban, most gyorsan meg is fogom ezt mutatni egy gyors kilógolással, belógolással. Azt mondom, hogy akkor kilógolás. És akkor úgy működik maga, hogy nekem van egy identitásom, most ezekből mégis kimegyek. Van nekem egy identitásom, és akkor ahhoz elbírok menteni jelszó mellett smartcardot, meg új lenyomatot is. És akkor be akarok logolni, akkor azt mondom, hogy itt van Bálint, és akkor most leszkenelem a kis ujjamat, arra mondani fogja, hogy át, ez nem, maga minőség volt rossz, bocsánat, akkor leszkenelem a bal mutató ujjamat, az jobb lesz. Igen, írta, hogy sajnos nem talált olyan új lenyomatot, ami ehhez passzolt volna. Most rámegyek a megfelelő ujjammal, mutató ujjammal, és akkor ezt meg be fogja nyelni, és be fog engedni szépen a Windows-ba. Tehát ez most már rendesen működik. És egyébként persze erre jön a kérdés, hogy oké, de mi lesz, hogyha levágják az ujjamat, és azzal majd belogolnak a Windows-ba. Ugye erre az a mondás, hogy egy ilyen jó minőségű modern új lenyomat leolvasó, az olyasmi elven működik, hogy a halott bőrt azt már nem olvassa be. Tehát, hogy ez kicsit ilyen horrorisztikus, de mindesetre nem hallottam még arról, hogy az akár az iPhone miatt, akár a Windows 8 miatt masszív új levágások történtek van, úgyhogy reméljük erre. Később se kerül sor. Micsoda? Most inkább azt választom, hogy nem, de... Na szóval, ugye a Windows maga ezt tudja, és ezt mi is használhatjuk a saját appjainkból. Erre mutatok egy egyszerű kis demót. Itt van az a fingerprint sample. Ugye biztos ismeri mindenki az I'm Rich alkalmazások történetét. Ezt minden platformon eljátszák irányos fejlesztők, meg új platform megjelenik, aminek sztória van. Kiraknak egy alkalmazást, amikor egy gyémántot ábrázol, és az benne a plán, hogy baromi drága megvenni. Tehát ilyen 100 ezer forint, tehát ilyen igazán nagy tétel. És ugye az benne a menü, hogyha valakinek ez megvan, akkor az egy ilyen státusz szimbólum, hogy hát én ezt megvettem, megbírtam venni. Viszont nem szeretnénk, hogyha mondjuk a kisfiú otthon reszelgeti apának a telefonját, és megvenné ezt az applikációt, hogy rosszul venné ki magát a platformunkon, ezért ilyenkor célszerű betenni valami ellenőrzést. És az ember nem akarja gépen jelenteni a jelszót, ilyenkor tök jó mondjuk az új lenyomat leolvasás, amit appon belülről simán bírok használni. Azt mondom, hogy oké, validáljuk a usert az új lenyomatával. Megint csak egy apit hívtam meg, ezt a Windows rendeli ki ezt a ablakot, lehúzom megint mondjuk a balmutató ujjamat, és arra írni fogja, hogy hát sajnos ez nem nyert. Most próbáljuk meg a rendes ujjamat, ugye a nem levágott rendes ujjamat, és írja, hogy gratulálunk új lenyomat elfogadva, hogy az API visszahívott az appba, az app pedig azt mondta, hogy oké, akkor loginolva vagy, és lehet megvenni a 200 ezer forintos applikációt. Tehát ilyet is tud. Mondom, ez nem mindig jó, de vannak olyan szenáriók, amikor ez tök hasznos. Vagy egy másik dolog, ez a smart card. Ugye sok cégnél van ilyen mágnes kártyás bejelentkeztetés. Ugye például nagyon érdekeset hallottam erről a Coolsoftról is, amikor ugye nátok beszélgettünk erről. A Windows maga is képes kezelni ilyen smart cardokat. Elkértem a Tibinek a kártyáját, ami azért izgalmas, nem tudom, hogy ment fel az irodában, mert ugye csak ezzel tud belépni a kapun, de mindegy. Tehát itt van nálam a Tibi kártyája, meg a sajátom. És akkor ez megint csak egy ilyen gyors login módszer, rengeteg cég használja. Ugye benyomom a smart kártyát a leolvasóba, hitelesítés, és azt fogja mondani, kisvártatva, amikor beolvast, hogy hopp, nincs ilyen felhasználó. Na, megint eltűnt. De mindegy, megvárjuk, tehát látszani fog még, amit akarok mutatni. Tehát itt van, nincs ilyen felhasználó, mert a Tibinek a kártyájára. Oké, most nézzük az enyémmel. Berakjuk azt. Ez hihetetlen komolyan. Állandóan elmegy a kép. Na nem baj, próbáljuk még egyszer. Óvatosan rakom, hogy nehogy megmozduljon a HDMI. Oké. És tehát nem tudom, láttátok, egy pillanatra fölvillantott a fejem. De mindjárt vissza fog jönni a kép, és akkor látjátok, hogy most belogoltam én, mint user, és mondom, ebben az a jó, hogy én dobálni lehet a kártyákat, tehát ilyen semedi nem tart, nem kell jelszót beírni, meg újranyomatot leolvasni, csak berakom a kártyát, és kész. És óvatosan kihúzom, igen, és ki is logolt engem azonnal. Jó, tehát, hogy ilyen integrációs pontok is vannak, amikor pedig a okos kártyát vagy fingerprintet bírok kezelni, és nem csak az ilyen hétköznapi dolgokat, mint mondjuk az appointmentek meg a kontaktok. Jól van. És akkor többet már nem szeretnék erről mutatni, mert nem akarom ezzel húzni az időt, de egyébként kitekintésként van nyomtatási támogatás, ugye mondtam, van 3D printer, ugye ez még nem egy túlságosan nagy terület, de óriási jelentőség lesz várhatóan. A Windowsban van ilyen 3D printer driver, aminek a megfelelő szabványos formátumot átadva nyomtat. Lehet vele kezelni USB eszközöket, Bluetooth-t, tehát hogy az összes ilyen dolgot tudnak integrálni az applikációim, ami fontos. Jó. Na, utolsó dolgok így a Windows 8 appok témakörében. Ugye láttuk a GUI-t, láttuk a háttérben futást, láttuk a beviteli eszközöket, láttuk ezt az integrációs pontokat, ugye sok mindent láttunk már. Még két ilyen záró terület, amik már rövidebbek. Az első a lokalizáció kérdése. Erre nagyon gyors példát mutatnék csak. Ugye volt ez a remek tengerkékítő applikáció. Most ez a tengerkékítő applikáció angolul jelenik meg. Ugye azért, mert mutattam nektek ezt a dialógus panelt, hogy ezen a panelen meg volt adva, hogy az én legpreferáltabb nyelvem a német, de németül nem tud az alkalmazás. Ennél kicsit kevésbé szeretem az angolt, és még kevésbé a magyart. Az alkalmazás azt mondja, hogy oké, ő angolul tud, akkor ezt fogja kirenderelni. És változtassuk meg, azt mondom, hogy a magyart én jobban szerettem már, mint az angolt. Tenger kékítő, kilépek, belépek, és hopp, már magyar. Tehát felismert, hogy oké, már a usernek megváltoztak a preferenciái, és mindenféle reinstall nélkül rögtön már magyarul rendeli ki magát. Ennek majd a hátterét megnézzük, egyébként annyi az egész, hogy resource file-okat el kell nevezni, úgy, hogy hu meg en. És akkor automatikusan tudni fogja, hogy az en az angol, a hu meg a hungarian. Tehát a lokalizáció tényleg ilyen viszonylag egyszerűen megugorható. Oké, a nyelvekről már volt szó, ugye három nyelven programozni, és vannak ilyen komponensek, amikből a nyelvek egymásba átbírnak hívni. És végül van még a terjesztés témaköre. Erre majd mondom, lesz egy egyórás előadás, mert ez egy fontos, meg lényeges témakör. Most annyit mondanék el róla, hogy a modern appok terjesztésére három fő lehetőség van. Az egyik az AppX deployment. Ezt akkor használjuk, amikor mondjuk fejlesztünk, és a cégen belül szeretnénk elvinni a főnöknek, hogy nézd már meg, hogy milyen appot írtunk. Ilyenkor az appból bírunk csinálni egy csomagot a Visual Studio-ból, és ezt a csomagot rátehetjük egy bármilyen Windows 8 képes masinára. Gyakorlatilag onnan megyünk, egy ilyen PowerShell scripttel föltelepítjük, és akkor futni fog rajta az alkalmazás. Ennek annyi hátültője van, hogy egy ilyen fejlesztői licenc kell hozzá. Ez ingyenes, mindössze arra szolgál, hogy 30 naponta egyszer a usernek feldob egy ilyen panelt, hogy figyelj, írd be a Live ID jelszavát, de csak arra szolgál, hogy kicsit kényelmetlenítani tegye ennek a módszernek a használatát, és nem mondjuk ez az elsőleges terjesztés ugye az appok számára. A második a Store, az a standard módszer. Föltesszük a store-ba, átmegy egy valamilyen ellenőrzésen, ami átlagos ilyen 2-3 nap alatt le is szokott zajlani. Ilyenkor van egy technikai ellenőrzés, amikor automatizáltan ilyen scriptekkel, meg egyebekkel végignézzük az alkalmazást, hogy nem használunk-e benne valamilyen tiltott apit, tehát nem hívunk ki valamilyen csavaros módon a homokzsákból. Meg egy ember meg is nézi, ez az ember ez egy magyarul tudó valaki egyébként, tehát a nyelvi korlát az nincsen, és olyanokat néz meg, hogy nincsen benne valami ordító inkorrektség, tehát elkeresse az alkalmazás egy percen belül mindig, vagy mit tudom, valamilyen gyerekpornográfiában van, amit ilyesmi durva dolgokra gondolok. Ezen általában gyorsan át szoktunk esni, viszonylag kevés szívással, aztán kimegy a sztorba, és onnan mindenki lebírja tölteni, vagy ingyen, vagy pedig pénzért, ahogy megadtuk. És van még az utolsó, a sideloading, ez amikor egy cégen belül, vagy valamilyen store-on kívüli megoldással szeretnénk terjeszteni az alkalmazást, erre is van megoldás, ennek a pontos részleteiről majd Lepenye Tamás kollégám fog beszélni nektek egy fél órában az ebéd után. És mondom, az egészben ez a pláne, ez atomi telepítés törlés, tehát hogy csomagot fölrakom, frissítem, törlöm, és nem kell hozzá saját installját írni, a Windows ezt az egészet adja nekem. Na szuper! Nagyjából ők voltak a modern appok. Most még egy-két kitekintés, mert van még teljes 9 percem, az pontosan elég is összetettnek a befejezésére. Az egyik, hogy van ez a sok szép api, amit most nektek megmutattam. Ilyen notifikációk, mindenféle egyesített bevétel, stb. Ezeket amúgy nem csak ilyen WinRT alkalmazásokból lehet használni. Arra is van lehetőség, hogy ezeket a desktopról, tehát asztali alkalmazásból használjam. Erre egy rövid kis demo. Van nekem egy desktop alkalmazásom, ami erre a névre hallgat. Igen, csak ez nem egy modern alkalmazás, tehát nem így kell futtatni, hanem így. Ez az alkalmazás, ez egy teljesen közönséges WPF-ben készült applikáció. Nem is applikáció, program, tehát a hagyományos desktop szoftver. Azt tudja, hogy ez egy ilyen kódtörő alkalmazás, a mozikból, a filmekből lehet ismert ennek a működése, ugye ráteszi a hacker az árra, az meg elkezdi föltörni az árnak a kombinációt, és írja majd számokkal, hogy törés indul, és akkor írja, hogy hopp, ott látjátok, hogy számolja a kódokat. Most a hacker addig elteszi ezt a háttérbe, és elkezdi még megnézni a dev portált, amíg vár a törésnek a befejeződésére. Hopp, és amikor a törés be lett fejezve, akkor az applikáció a Windowsnak a saját notifikációs motorjával tud nekünk üzenni. Ugyanaz a motor, mint amit a hagyományos mint amit a modern appok is bírnak használni, csak ezúttal egy hagyományos applikációból előve, hogy ezzel visszabírok jönni az alkalmazásba. Ez megint csak egy ilyen fölvillantás, azt akarja demonstrálni, hogy a WinRT az egyébként hagyományos fejlesztők számára is használható, nem az egész, de egy jó része hozzáférhető a desktopról is. Tehát, hogyha valakinek megtetszettek ezek a feature-ök, egy-kettő belőle megtetszett, akkor az hagyományos alkalmazásból is el lehet sütni megfelelő módozatokon. Oké. Na és akkor ezzel nagyjából végignéztük a modern appoknak az érdekességeit. Ugye mondom, látunk egy csomó témakört, láttuk, hogy hogyan működik a layout rendszer, ugye DPI-hez skálázódik, meg pixel számhoz, láttuk az input eszközöket, milyen szépen egyesítve kezeli a szenzorokat, láttuk a háttérben futást, ugye azért van ez az egész életciklus, hogy az árammal sporoljanak ezek az appok, de mondom, van arra lehetőség, hogy különböző szenáriókban háttérben is fusson az alkalmazás. Láttunk egy csomó integrációs pontot, ugye érdekesebbeket és kevésbé érdekesebbeket, mert néztük még a csempék és a notifikációk működését is. Nagyjából már valamilyen képetek kell, hogy legyen a modern alkalmazásokról. Rövidebben elmondanám nektek a Windows Phone appokat is, azért, mert a kettő nagyon közel van egymáshoz, tehát a Windows 8 meg a Windows Phone alkalmazás fejlesztés nagyon-nagyon hasonlít egymásra, mind a használt technológiában, mind a mögöttes fogalmi rendszerben, és sokszor van az, hogy egy alkalmazást megcsinálnak Windows Phone-ra, meg Windows 8-ra is egyszerre. Ezért legalább ilyen fölvillantás szintjén érdemes ismerni ezeket is. Ugye láttam a kezeket, kb. Azt fejlesztett modern appot, mint aki Windows Phone appot is, tehát többieknek valószínűleg akkor ez újdonság lesz majd. Röviden azt kell tudni ezekről a modern appokról, vagy most a Windows Phone-os appokról, hogy ugye Windows Phone operációs rendszeren futnak, Windows Phone van 7-es meg 8-as, ugye azokon működnek, és a Windows Phone 8-as operációs rendszer az egyébként ugyanazt a Windows kernelt tartalmazza, mint amit a Windows 8 is. Tehát gyakorlatilag ezen a telefonon a Windows 8 kernel fut. Ez egy tudatos egyesítési törekvésnek a része. A Microsoft arra törekszik, hogy a Windows 8 meg a Windows Phone appok azok igazából egy legyen, egyesüljön teljesen. Ennek a következő nagy ugrása, az most várható majd áprilisban a Build konferencián ez bejelentve. Gyakorlatilag afelé haladunk, hogy az ember megírja az appot egyszer, és fut desktopon, fut tableten, meg fut telefonon is. Tehát erre felé haladunk. Most még nem vagyunk ott. Most ott vagyunk, hogy nagyon kevés a különbség, és viszonylag könnyen lehet olyan appot írni, ami mind a kettőn elműködget. A Windows Phone-on, most ezt nem fejtem ki, a Windows Phone-on C-Sharp-ban, meg Visual Basic-ben, meg C++-ban lehet programozni, tehát .NET-ben, meg C++-ban, de érkezik egyébként a HTML5 támogatás is, már láttuk rá a preview-kat. És arra is van lehetőség, hogy az ember olyan alkalmazást írjon, aminek közös magja van, tehát hogy van egy ilyen közös üzleti logika osztálykönyvtára, és a Windows 8-as meg a Windows Phone-os app ugyanazt a logikát használja. Az MVVM pattern az egy gyakran használt pattern, amivel ezt megcsinálják, majd a következő előadásban erre fogunk nézni egy példát. Igazán egyszerű lesz majd, csak ezzel lehet olyan appot csinálni, hogy egy kódbázisa van, csak kettő felülete, ugye a Windows Phone meg Windows 8 kijelzőre külön-külön van megcsinálva. Majd látjuk erre mindjárt a példát. A Windows Phone az nagyon hasonlít a Windows 8-os alkalmazás fejlesztése, itt is teljes képernyősek vagyunk. Itt ugye kevesebb a lehetséges felbontás, mert ugye a telefonból valószínűleg van éppen négyféle standard felbontás, de ugyanazokat a kontrollokat használjuk, tehát ugyanazok a kontrollok vannak Windows Phone-on, mint Windows 8-on, ugyanúgy képesek dinamikusan fölvenni a képernyő által megkövetelt méretet. Az életciklus, az ábra az más, de a lényeg az ugyanaz. Itt is három ciklus van, vagy futunk, előtérben vagyunk, vagy bekerültünk a háttérbe, akkor nem futunk, mint ahogy Windows 8-on sem, vagy le vagyunk lőve. Itt is e között a három között alternálnak az applikációk, tehát hogy ugyanaz a logika van, mint Windows 8-nál is. Itt is lehet a háttérből futni. Kicsit más a logikája, de itt is gyakorlatilag van háttérből futás. Lehet feliratkozni ilyen időzített taskokra, vannak események, meg van ilyen location tracking, amikor az ember mondjuk ír egy GPS alkalmazást, akkor a GPS az a háttérben folyamatosan fut, és ezzel lehet írni mondjuk ilyen navigációs szoftvert, mondjuk ilyen iGo jellegű navigációs programot, tehát itt is van a háttérből futás megadott módokon. Nyilván lehet zenelejátszót írni a háttérbe, videólejátszót, tehát ezek mind ki vannak itt is találva. Itt is vannak élő csempék, sőt olyannyira, hogy ugyanaz az infrastruktúra küldi ki a Windows 4-ra, mint a Windows 8-ra az élő csempét. Szintén látjuk majd a következő előadásban. Most nem mutatom meg. És itt is van lokalizáció, ugyanaz a logikával, ugyanúgy meg kell írni resource fájlokat különböző nyelvekre, és ugyanúgy a telefon maga majd eldönti, hogy ő milyen nyelve, a usernek mi a preferált nyelve, és azon a nyelven fogja kidobálni az alkalmazásokat. Tehát gyakorlatilag azt lehet elmondani, ja igen, van persze Store is. Tehát azt lehet elmondani, hogy a Windows Phone alkalmazásfejlesztés, az vannak különbségek a Windows 8-os alkalmazásfejlesztéshez képest, ezek folyamatosan tűnnek el egy teljesen tudatos törekvés részeként. A nyelvi eszközök, meg a Visual Studio, meg a vezérelemek, meg a modellek, amiket használunk, ezek gyakorlatilag tök ugyanazok a két platform között, olyannyira, hogy lehet közös magú alkalmazásokat is írni, ezt meg is nézzük majd a következő előadásban. Addig csak azt érdemes tudni, hogy a Windows Store mellett nagyon könnyű Windows Phone-ra is applikációt fejleszteni ugyanazzal a kódbázissal. Nem azt mondom, hogy triviális, tehát azért rá kell dolgozni, mondjuk egy ilyen 20-30%-kal több munka lesz megírni mind a kettőre, mintha csak az egyikre írnánk, de ha az ember az elejétől fogva erre tervez, akkor viszonylag könnyen meg lehet ezt ugrani. Jó, na akkor nagyjából ezt szerettem volna elmondani itt az első orientációs előadásban. Remélem el tudjátok valamennyire helyezni a modern napokat így a hagyományos Windows-os alkalmazások mellett. A következő, most egy szünet fog következni, aztán jön kettő előadás, ami konkrétan bemutatja a C-sharpos meg a JavaScript-es alkalmazásfejlesztést, aztán ebéd, és áttérünk kicsivel a vállalati vonalra, tehát jönni fog Novák István, aki bemutatja a vállalati alkalmazásokat, aztán kicsit még foglalkozunk a publikálással. Ez lesz a mai nap, a holnapi nap pedig teljes egészében a design jegyében telik, ugye egy ilyen alkalmazásnál rendkívül fontos a design, ezért aztán Bátorfi Zsolti és Csuport Júli fog nektek nagyon sok értékes információt átadni. Na, szerintem ennyit arról, hogy csúszást fog generálni. 10:30-ig tart az adásom, és nem mutatnám az időt. Svájci. Úgyhogy akkor szerintem 15 perc múlva találkozunk itt, és folytassuk a Xamelős okító előadással. Köszönöm a figyelmet!